A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istenünk szent igéjét, amely írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 14. részében, a 22. verstől a 33. versig terjedő igeszakaszban. Így szól közöttünk a mi Urunk Istenünk igéje. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek és azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, igének hallgatását, megtartását és szívünkbe fogadását. Ezért jeltek és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással és köszönetmondással borulunk le most előtted, Urunk. Hálaadással egyáltalán azért, hogy a te szent fiad érdeméért atyánknak szólíthatunk téged, és jöhetünk hozzád, mint tékozó gyermekeit, hozhatjuk eléd életünket, amelyben oly sok mindent rejtegetünk mások előtt. Talán önmagunknak se valljuk be, hogy ugyanilyen kicsiny hitűek vagyunk, mint Péter, aki miután a szélre figyelt, és nem a te szemedbe, Úr Jézus Krisztus, abban a pillanatban süllyedni kezdett. Így hozzuk most eléd életünket, hogy te légy az, aki ezt a megrepett nátszál hitet növeli, megerősíti. Te légy az, aki javítgatod életünk repedéseit. Hiszen te mindenkinél jobban látod, hogy hol repet meg életünk, hol kell javítanunk rajta, hol kell metszegetni a vadhajtásokat róla. Ha csak az elmúlt hétre gondolunk is, amely a hátunk mögött van, oly sokszor kezdett süllyedni az életünk. Te, Úr Jézus Krisztus, nem ígérted nekünk azt, hogy egy burokban fogunk itt ezen a földön élni. Nem ígértél nekünk boldog, békés és csodálatos életet. Nem vettél ki bennünket ebből a világból, amely tele van sodró áramlatokkal, hanem igenis megtartottál benne. És naponta mondott talán, hogy menjünk előtted, üljünk be a hajóba és evezzünk. Evezzünk át a túlsó partra. És mi küzdünk és harcolunk. Van, amikor az ellenszéllel harcolunk, valamikor önmagunkkal, erőnkfogytával kell megküzdenünk. De te mellettünk vagy. Csöndesen és váratlanul érkezel hajunk mellé. Csöndesen és váratlanul megállsz a vizen, és biztosítasz afelől, hogy te velünk vagy. Így szólíts meg most bennünket a te igéddel, hogy megértsük, hogy akármilyen nagy ellenszél vesz is körül, akármennyire is kell izmainkat megfeszíteni, hogy átjussunk a túlsó partra. Te, ha szükséges, megragadsz bennünket. Kipótolod a mi hiányzó erőnket, türelmünket és szeretetünket. Szólíts meg, és töltsd be a te szent lelkeddel, hogy megértsük a te hozzánk szóló szavadat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten ígéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét úgy, ahogy írva található a zsidókhoz írt levél második fejezetében, az első négy versben. Fennevezett helyről így szól Isten igéje. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodrodjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Az első verset ismét felolvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodrodjunk. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az alapige, a zsidó levél második fejezete, az első verse egy kérdést tesz föl a mi számunkra. Egy olyan kérdést, mely így hangzik, mely sodródások és sodrások veszik körbe a mi életünket. Mi az, ami képes arra, hogy elsodorja az ember életét? És ha már kimondjuk ezt a szót, akkor bizonyára nem csak nekem, hanem többünknek eszébe jut a sodrásról egy folyóvíz, egy patak, egy vízfolyás, amely nagyon erős áramlatokkal is rendelkezik, amelyben áramlik a víz, és hogyha beledobunk egy könnyű tárgyat, azt egyből elsodorja. Igen, a mi életünk is gyakran ilyen. Gyakran ilyen sodrások veszik körbe. A mi életünkben is vannak ilyen áramlatok, amelyek lehet, hogy néha lágyan és szelíden egy irányba viszik tovább, de néha hányják és vetik, ide-oda dobálják. Az ember élet első és talán legfontosabb ilyen áramlata a létszükségletek. Azok a szükségletek, amelyekre mindannyiunknak szüksége van, és nem tudjuk elkerülni, amely létünknek a legalapvetőbb alkatrésze. Ezen belül léteznek testi, lelki és szellemi szükségletek, de hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy szükséglet, létszükséglet, akkor szinte mindannyian a testi dolgokra gondolunk. Gondolunk ételre, italra, táplálékra, meleg ruhára, lakásra, tisztálkodásra. Aztán mindezek mellett szükségünk van a biztonságra, a biztonság érzetre, a másik emberek szeretetére, az elismertségre. És úgy szervezzük az életünket, hogy ezeknek a szükségleteknek megfeleljünk, betöltsük ezeket. Vagy másképpen fogalmazva, ezek a dolgok sodornak bennünket. Ezek a dolgok alapján alkotjuk meg az életrendet. Ez az, ami a mi napi rendünket befolyásolja. Az élet szükségletek határozzák meg azt, hogy tanulunk, dolgozunk, karrier célt tűzünk ki magunk elé, és azt próbáljuk megvalósítani. Aztán nem csak a létszükségletek sodornak bennünket, hanem minden közösség, amely körbevesz bennünket. Körbevesz a család, körbevesznek a hívő testvérek, körbevesz a mi munkahelyi közösségünk, és mint minden közösségnek van egy-egy fő szellemi vonulata, amiben mindannyian egyet értenek, ami jellemző arra a közösségre is, mivel mi nem szeretnénk kilógni a sorból, alkalmazkodunk. És ezek a közösségi szellemek, sőt korszellemek is sodornak bennünket. Régebb úgy volt, és ez ma is így van talán, hogyha valaki beleszületett egy adott családba, amely a társadalmi rang létre egy adott fokán élt szegényen vagy gazdagon, akkor szinte biztos volt az, hogy ő is ugyanabban marad. Az ő életét is meghatározza ez a sodrás, a szegény család, vagy az úri család, vagy a lelkész családnak a sodrása. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez manapság nincs így, el kell mondjam, hogy komoly kutatások kimutatták, hogy szinte minden ember esetében így van, ez nehéz kitörni ebből a közösség által, család által meghatározott sodrásból. De valami módon mégis ez rendjén van. Rendjén van az, hogy a létszükségletekhez igazítjuk az életünket. Rendjén van az, hogy alkalmazkodunk a környezetünk közösségeihez. A gond csak akkor jön, amikor ezek az áramlatok nem csak hogy sodornak bennünket, nem csak hogy tartást és identitást adnak, hanem elsodornak. És azt érezzük, hogy elbukunk, és a földre rogyunk, mert sokkal nagyobb erőt képviselnek, mint amelyet mi tudnánk ellenőrizni vagy kontrollálni. Elsodródik az ember élete oly sokszor, amikor nagyon fontossá válik egy ilyen szükséglet, amikor nagyon fontossá válik a betevőért való küzdelem, a másik emberek elismertségéért, elismeréséért való küzdés és teljesítmény kényszer. Amikor túl fontossá válik az, hogy a közösségnek megfeleljünk, és már nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Nem tudjuk a saját életünket hova elhelyezni, mert elsődlegessé válik a közösségnek való megfelelés. Igen, ilyenkor az ember személyisége elbotlik és elsodródik, de nem csak ezek azok, amik sodornak mindannyiunkat, elsodornak, hanem egy betegség, egy nyomorúság is megcselekszi ezt a mi életünkbe. Egy ilyen életellenessé vált áramlatként elsodorja, elvéti az ember az irányt. Nem nehéz felismerni ebben, hogy mi a fő mozgatórugó, hogy mi az, ami egy szükségletet, egy közösséget ilyen életrontó erővé tesz. Hát ez nem más, mint a bűn. Hiszen sok-sok ember elveszti az élet vezetés kiváltságát, és már nem ura ezeknek az áramlatoknak. Nem ura vágyainak, nem ura szükségleteinek, nem ura azoknak a kor szellemeknek, amelyek körbeveszik, és átadja önmagát nekik. Ez az elsodródás, amikor már nem életem közepén vagyok, amikor már nem a jó irányba megyek, hanem szépen lopva, de mégis elmegyek egy rossz irányba. És lesz így módon a célra tartó emberből szenvedélybeteg. Így lesz munkamániás az ember, és így lesz pszichés beteg, és lesz nagyon szép és üdvösnek tűnő eszmékből nemzeti szocializmus és kommunizmus, és bizony lesz vallási fanatizmus. És mindenre, az életrend romlásra, a kezdetben jónak induló dolgokra mondja a Biblia, hogy ez a bűn. Ez a bűn, ami elhatalmasodik rajtunk, ez ami össze akarja rombolni az életünket. Ez az az erő, amelynek az a célja, hogy mi ne irányítsuk, hanem padlón legyünk a mi életünkben. Azonban van egy éveződes eszköz a hajósok kezében, amellyel könnyű szerrel tudják megakadályozni az elsodortatást. Nagyon egyszerű a dolog, csak ki kell vetni a horgonyt. És a horgony lefixálja a hajót. És már nem a hullámok kénye, kedve szerint hánykolódik ide-oda, hanem azon a helyen, azon a bizonyos ponton marad, ahol a hajósok leszeretnék horgonyozni. Mert a horgony a szilárd talajhoz, a tengerek alapjához rögzíti le a hajót. Milyen jó lenne, ha minden ember meg tudná találni ezt a szilárd talajt, meg tudná találni élet küzdelmeinek közepette azt a horgonyt, ami ez a szilárd talajhoz oda köti. Mi ez a szilárd dolog a sodró világ közepén? Mi vagy ki lehet ez? Ki az, akire lehet alapozni? Ki az, akibe betegágyon, végső elesettségben és lelki fuldoklásban lehet kapaszkodni? Ki az, akivel elmagányosodott pillanatokban, amikor teljesen egyedül vagyunk, élethajszáink szünetében, el lehet beszélgetni, aki megszólít bennünket, és társunk lesz, és észreveszünk, hogy nem vagyunk egyedül. Erről a valakiről, erről a szilárd horgonyról ír a zsidókhoz írt levél a 6. fejezet 19. és 20. versében. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Jézus Krisztus tehát, ez a szilárd talaj, Jézus Krisztus másképpen élve a horgony, amely a mi életünket stabilizálni tudja. És emellett gondoljunk az ige olvasás alkalmával felolvasott történetre, Péter vizen járására és süllyedésére, amely megint egy vizes környezetben, megint áramlatok és sodró szelek közepette zajlik, és Péter elkezd járni csodálatos módon a vizen, de egy adott pillanatban, amikor nem figyel Jézusra, hanem valami másra emeli a tekintetét, elkezd süllyedni. És Jézus az, aki utána nyúl, és megfogja, és megóvja az elsodortatástól, az elsüllyedéstől. De alapigénk első verse is erről szól. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Arról szól tehát az alapige is, hogy figyelnünk kell az Úr Jézusra. Még akkor is figyelni kell, hogyha azt gondoljuk, hogy mi már az ő kezében vagyunk. És ez valóban így is van. A mi életünk az ő kezében van, de mégis botlások fenyegetnek. Mégis van, amikor padlóra kerülünk, annak ellenére, hogy keresztény életet élünk. Figyeljünk Jézusra, ezt a figyelmet kell megerősíteni, és jön advent a Reán következő 4 hétben, amely szintén erről a feszült figyelemmel teli várakozásról szól. Alapigénk szinte ösztökél bennünket, és ösztökéli azokat a zsidókat, akikhez ez a levél íródott, akik egyre inkább elestek és visszaestek a régi vallásba, még jobban kell figyelnünk. Figyelnünk kell, mert az örvény, az áramlat, a vész, a külső-belső sodrás fenyegeti az ember életét, a mi életünket. Ennek a gyógyító figyelemnek az ős típusa egy ószövetségi történet, amikor a nép a pusztába vándorolva megelégelte a nélkülözést, megelégelte a mennyei kenyeret, a mannát, és vágyakozott vissza Egyiptomba, és ennek hangot is adott. És erre az Úristen mérges kígyókat küldött a népre, és már mindenki a porban fetreng, a méreganyag kezd hatni, amikor Mózes egy részkígyót emel fel. És azt mondja, hogy aki erre feltekint, az meggyógyul. És így is történt. Aki feltekintett erre a részkígyóra, aki a figyelmét tudta nem csak a saját bűnére és nyomorúságára koncentrálni, hanem az Isten szabadító kegyelmére, az megszabadult. És ezt a történetet János evangéliumában Jézus Krisztus önmagára értelmezi. Hiszen azt mondja, és ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Folytathatjuk a gondolatot, emeljük fel a tekintetünket az Úr Jézusra. Emeljük fel arra a tekintetünket a mélységben is, aki engesztelő áldozatot hozott a mi életünkért. De miért is annyira fontos ez a figyelem? És miben áll a figyelemnek a titka? Ha figyelek valamire, akkor lényem teljes egészével arra az adott dologra koncentrálok. Megfeledkezem önmagamról. De nem csak ilyen elméleti síkon azonosulok és lélekben azonosulok a figyelt dologgal, hanem valóságosan is egyre inkább olyanná válok, mint amire figyelek. Mert tudjuk jól, hogy aki a rossz dolgokra figyel, aki a rémhírekre és a katasztrófákra nem csak felkapja a fejét, hanem keresi azokat és figyeli, egyre inkább aggódni fog, hatalmába keríti az aggódás. Aki egy adott ember, egy élethelyzet, egy eseményben csak a rossz dolgot keresi és veszi észre, és arra figyel, és nem próbálja megtalálni, hogy azért ebbe jó dolog is lehet, akkor mi az, ami megmentheti attól, hogy ő maga is rosszá váljon, és így módon az egész életével azonosuljon azzal a dologgal, amire a tekintetét szegezi. Azonban az is igaz, hogyha a jót szemlélem, és azt szemlélem, azt a valakit, aki minden jónak a forrása, akkor az én életem is egyre inkább átváltozik, és magam is jobbá válok. Ahogy a gondolkodó megfogalmazta, a kereszténység fő-fő igazságainak egyike, amelyet ma már senki nem ismer, az, hogy a tekintet szabadít meg. Az érckígyót is azért emelték magasra, hogy az üllöttség mélyén megkopasztva heverő emberek fölnézzenek rá, és megszabaduljanak. Így kell felemelnünk tehát a tekintetünket Jézus Krisztusra, s mindarra, amit ő mondott, ami ő maga volt. Mert bár nekünk nincsen egy olyan réc kígyónk, egy olyan érc kígyónk, amire valóságosan rá tudnánk tekinteni, de van egy olyan dolog, amire igenis figyelnünk kell, és erre buzdít az alapige, amely azt mondja, hogy a hallottakra figyeljetek, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Az alapige elmondja, hogy hármas tanítást adott át az egész emberi nemzetségnek, és személy szerint a mi életünknek is, Isten. Ez erre a hármas szóra való figyelmet kell megvalósítanunk. Erre a hármas szóra kell figyelnünk, amikor is az Atya a törvényben elmondta, ahogy a zsidókhoz írt levél második versének, második fejezetének második verse mondja, angyalok által elmondta Mózesnek, hogy mi az út és merre kell menni. De még az angyalok által hirdetett ige is olyan erős volt, hogy sokan büntetésként halált szenvedtek, mert nem tartották be. Hát még inkább jobban be kell tartani az Úr Jézus tanítását. Még inkább figyelni kell rá, mert ez az üdvösség. Mert ezt maga Isten mondta el, érvel a zsidókhoz írt levél írója. És az Úr Jézus tanításának földön járt ideje alatt elhangzott prédikációinak van egy csodálatos utóhatása. És ez az az utóhatás, amiből mi is táplálkozunk. Az, hogy a Szent Lelke, amint ő felemeltetett a mennybe, azonnal elérkezett. És ez a Szent Lélek azóta is, a krisztusi idő óta is munkálkodik. És figyelhetünk rá, és figyelmet gerjeszhet bennünk, és ajándékoz bennünket. És általa Isten most is megszólíthat. Most is ezen az Isten tiszteleten. Így lehet valóság Isten igéjének-e hármassága a mi életünkben is. Mert, mint törvény, megszólít és szembesít bűneinkkel. Megszabadít és megtisztít, mint fiú, és nap mint nap munkálkodik bennünk, mint Szentlélek. Figyeljünk az ő szavára. De azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus maga volt az ige. A maga személyiségében volt az ige, és nem csak a szavával mondta el azt, amit át szeretett volna adni, ami az ő lényének a lényege volt, hanem megcselekedte mindezt, és így kell az ő életére is ugyanolyan azonosuló módon figyelnünk, mint az ő szavára. És felragyog előttünk az igazi részkígyó, aki tényleg minden bűntől megment. Felragyog előttünk a megfeszített Isten fia. Felragyog előttünk az örökérvényű, engesztelő áldozatot hozó Jézus Krisztus. És hogyha fel tudjuk emelni a tekintetet, ha rá tudunk nézni, ha életharcaink közepette tudunk az ő igéjére, az ő lényére figyelni, akkor Isten valóban felemel és kiemel. Felemel a vegetálás szintjéről, és kiemel a bűnből és a mocsokból. És életünket átformálja. Szóltam már arról, hogy ez megtisztító erővel bír, de életünknek emellett, a tisztaság mellett egy nagyfokú stabilitást, erősséget ad, és valóban horgonként tartja a mi életünket, az örökké valósághoz kötve. Aztán ebben az új életben felszabadulunk. Felszabadulunk a jó cselekvésére. És szív szerint meg tudjuk tenni azt, amelyet bűnös emberként csak fog csikorgatva. És szív szerint tudunk szolgálni. És észreveszünk, nem csak Jézus Krisztus vesszük észre, hanem sok minden mást. Sok minden más megnyílik előttünk. Észreveszünk a tennivalót, hogy van feladatom, hogy az aratnivaló sok, és hogy ez mit jelent az én életemre nézve. Észreveszünk a másik embert, a szükséget szenvedőt. Észreveszünk önmagunkat, önmagunk életének a helyét. Végezetül ezt szeretném mondani mindenkinek, aki úgy érzi, hogy sodródik az élete, és gyakran elsodortatik, hogy van erős horgonyunk az Úr Jézus Krisztus személyében. Csak azt kell megtegyük, hogy felemeljük a tekintetünket, hogy ő mint a tékozló fiút az Atya, visszafogadjon mindannyiunkat a kegyelembe. Ez legyen így, most és életünk minden idejében. Emeljük föl tekintetünket. Amen. Urunk Jézus Krisztus, gyakran úgy érezzük magunkat, mint akiket elsodor az ár. Gyakran térdre zuhanunk, vagy arccal földre esünk. És gyakran tényleg egyé válunk ezzel a földdel, ezzel az üres anyagléttel, mert nem tudjuk felemelni a tekintetünket, és eluralkodik rajtunk az aggódás, az emberi gyengeség, a betegség, saját félelmeink, a bűn. Könyörögve kérünk, hadd legyen erőnk felemelni fejünket. Hadd legyen erőnk a te szemedbe nézni, és meglátni azt, hogy értünk küldettél, és ezáltal a figyelem által hadd áramoljon a mi életünkbe a szent lelked ereje, és karoljon fel, és fogjon fel bennünket, és védjen meg. Urunk Istenünk, kérünk cselekedd meg ezt a mi életünkbe, személy szerint, és cselekedd meg a mi életünkbe úgy, mint gyülekezet. Tudjunk így, felemelt tekintettel, hozzád kötött élettel, kovászként munkálkodni környezetünkben. Hadd legyen kovász ez a gyülekezet ebben a városban. Hadd legyenek keresztjén híveid ebben az országban. Megízesítők, felemelők. És így áld meg mindenkit, akik most pontosan az elsodortatásban vannak, akik mély ponton vannak. Emeld föl a betegeket, a gyászolókat, testi-lelki terhet, nyomorúságokat, hordozókat. És különösen hadd emeljük fel a mi szavunkat egy 79 esztendős nagybeteg asszonyért, ki kórházban szenved, légy az ő erőssége. És légy mindenkinek az erőssége, ki bízó lélekkel hozzád emeli tekintetét. Könyörögve kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, azzal a kegyelemmel, mely kegyelemmel földre jöttél és megváltottál bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.